Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Völgyvidéken és hegygerincen át tör előre a hadsereg. Na, tovább nem éneklem, mert szerintem Katona Csaba megszökik a vonal túlsó végéről, az MTA történésze ő, vagy nem tud megszólalni. Szervuszán, furcsán vetted a levegőt.
Jó reggelt kívánok, hát ha nagyon kell, még tovább is fogom énekelni, tehát...
Melleteljünk kard-kardba fonva az amúri partizánokkal, hogy egy kicsit felidézzük a nagy októberi szocialista forradalom emlékét.
Csaba, mielőtt belekezdünk,
ment ez.
Mielőtt belekezdünk, azt mondd el nekem, hogy mekkora mértékegység egy sihedernyi korom.
Egy sihedernyi?
Mert nekem gyerekkoromban ez okozta a legnagyobb fejtörést, hogy mennyi lehet vajon egy sihedernyi korom. Nehezen tudtam megfejteni ezt. Aztán utána rájöttem, hogy mit jelent, de a legnagyobb félrehallások egyike volt.
Igen, hát ugye ez olyan, mint amikor egy Galla Miklós egy olyan telefonszámot mondott be, ami a 3-4-5-7-6-2 között azt szerepelt, hogy tapottat, és aki nem figyelt, az igyekezett kitalálni, hogy ez milyen számot jelenthet. Tehát egy sihedernyi tapottat.
Igen. No, kis komolyságot és multidézést tegyük. 100 évet tört ki a nagy októberi szocialista forradalom. Ugye a hivatalos történelmi oktatás egy ideig azt mondta, hogy Lenin és barátai összesúgtak, megbeszéltek az Aurora matrózaival, akik lőttek egyet, és erre megindult a téli palota ostroma, és már is győzött a bolsevik szocialista forradalom, ami megpróbálta jobbá tenni a világot. Csak hogy ebben a sztoriban, ahogy én olvasgattam itt a beszélgetése való felkészülés során mindenféle cikket, egy szót sem pontosan így van.
Hát természetesen egy roppant bonyolult és összetett helyzetről beszélünk, ugye. Nem olyan régen a történelem tanárok egylete tartott egy konferenciát, vagy talán éppen most tartja megemlékezvén erről jeles eseményről. És ugye a nagy októberi szocialista forradalomról szóló konferenciának ezt a címet adta, se nem nagy, se nem októberi, ami hát ugye két jelzőjétől már is megfosztotta ezt a később november 7-ihez tapadó eseményt, ugye itt a kétféle naptár értelmezése miatt volt az, hogy nagy októberi szocialista forradalom november 7-én volt. De nagyon bonyolult a helyzet, hogyha az egészet megpróbáljuk áttekinteni a rendelkezésre álló rövid időben. Kezdjük ott, hogy Oroszországban 1917. februárjában már van egy forradalom. És ez szinte teljesen kikopott a köztudatból, pedig hát azért roppant jelentős dolog. Azzal kezdődik, hogy február 23-án sztrájkba lépnek, a országos textilipari sztrájk van. Nagyon sajátos helyzet, a nők formálják a történelmet olyan értelemben, hogy a textilgyárakban dolgozók többsége eleve nő. Most tekintettel a világháborús helyzetre, amikor nagyon sokszor nők pótolják a férfiakat, ez még inkább így van. És ez az országos sztrájk fokozódik oda, hogy pár nappal később, nevezetesen február 26-án a feszült helyzetben kiadják a lőparancsot, és hát belelőnek a sztrájkolókba. Na most ehhez viszont nem kell bolseviknek lenni, meg nem kell szélbalosnak lenni, hogy erre a rendkívül feszült helyzetben az orosz társadalom azonnal és nagy mértékben reagál, mindenféle szervezettség meg egyéb nélkül is.
Csaba, egy rövid gondolatot. Csak igen? Azért, mert amikor minket itt korbácsoltak verbálisan reggeli multidézésünk kapcsán a nagy októberi miatt, akkor azt mondják, hogy hát mi miért tisztelgünk egy olyan történelmi esemény előtt, amely hát brutális módon intézte el a cári családot. Ez, hogy ilyen általános sztrájk történt, meg hogy belelövetett a hatalom, azt mutatja, hogy hát ahogy így a humoristák fogalmaznak, a cári rendszer sem volt matyóhímzés.
Hát természetesen nem volt az, ugye emberi és polgári jogok, mint annak azok, hogy az ilyenekkel nem nagyon lehet ebben az időben beszélni. Kezdjük ott, hogy november 7-ét, ha magát a dátumot vesszük, ugye ezt mindig úgy emlegették, mint egy ilyen statikus dolgot, amit kiragadnak a történelemnek a nagy eleméből, és ez az egy nap, erre koncentrálnak. De szinte minden ilyen úgynevezett nagy nap, azt utólag jövünk rá, hogy aznap valami sorsforduló dolog történt, és tulajdonképpen sosem egy nap alatt történnek az ilyen dolgok, hanem egy-egy nap így szimbolikusan meg tudja ezt jeleníteni. Nézzük Oroszország 20. század elejének a történelmét, és szó nincs arról, hogy tisztelegnénk az események előtt, csak a logikáját próbáljuk megérteni. Ugye 1905-ben már van egy oroszországi forradalom. Nem véletlen. Tehát ugye rendkívül nehéz szociális helyzet, erősödnek a munkástanácsok a különféle városokban, tehát az új osztály, a munkásosztály egyre inkább izmosodik. Ez a cári rendszer, az nem egy pozitív rendszer, akárhogy is nézzük. És ez nem azt jelenti, hogy ami utána jött, az meg jobb. Tehát azt kell látni, hogy nem ok nélkül volt elégedetlen az oroszországi lakosság nagy többsége. Ezt pedig természetesen a legkülönféle forradalmi elemek igyekeztek vagy őszinte lelkesedéssel, vagy a maguk javára kihasználni. 1898-tól létezik a Szociáldemokrata Párt. Azon belül ugye megtörténik a szakadás, létrejön a bolsevikek meg a menshevikek. Ez a két csapat. Ebből ugye a bolsevikek csinálják meg aztán a nagy októberi szocialista forradalmat. De visszatérve a lényegre. Ez a februári forradalom nem véletlenül tört ki, és ekkor kerül uralomra ugye Alexander Kerenszky, úgynevezett polgári demokratikus kormány, mert hogy ennek következtében március 3-án Miklós cár lemond az uralmáról, és vele együtt lemond Golicin herceg.
Tehát nem Leniniék döntötték meg a cári rendszert.
Nem, pontosan is. Ez egy nagyon lényeges dolog, hogy ezt a februári forradalmat jószerűen sikerült az agyakból eltüntetni. Hát itt indulnak a dolgok, és az egy más kérdés, hogy ebben a februári forradalomban természetesen aktivizálják magukat a bolsevikek is. Tehát ugye ott van Pétervár, Szent-Péterburg, ekkor már Petrográdnak hívják, és ott van a petrográdi szovjet, és ott van még Trocki, és ott van még aztán Lenin, akik azonnal igyekeznek a maguk javára fordítani ezeket a dolgokat. Ez az időszak az, amit úgy tanítottak, hogy a kettős hatalom, hiszen ugye a petrográdi szovjet egy nagyon nagy befolyással bír, de ugyanakkor pedig ott van a hivatalos kormány, Kerenszkijjel az élem. Na most Kerenszkijék elkövetnek több nagy hibát is, amit utólag persze az ember könnyen lát. Nevezetesen nem akarnak kiszállni a háborúból, és a választásokat, földosztást, tehát ezeket az égető társadalmi kérdéseket, ezeket elodázzák. Na ezt érzik meg a bolsevikek nagyon ügyesen. Júliusban ugye odáig jut a helyzet, hogy már nem támogatják az ideiglenes kormányt. Ekkor megy Lenin Finnországba, el kell menekülnie, Trockijékat például letartóztatják. Majd, amikor visszatérnek, akkor közben a feszültség tovább fokozódik, mert a Kerenszky féle világháborús offenzíva, amiről ugye hallottunk eleget, ez a bizonyos Kerenszky offenzíva, a támadásban lennének a szovjet erők, ez összeomlik, és hát ez az orosz közállapotokra, az orosz közhangulatra hát rendkívül demoralizáló hatással van. Akkor Lenin hazajön, és akkor kialakul egy számukra rendkívül szerencsés helyzet, van egy országos vasúti sztrájk, aminek következtében Pétervár, vagy úgy tetszik Petrográd, és ország többi része között gyakorlatilag megszakad az összeköttetés. A balti flotta hajóit bevezénylik a Néva torkolatához. És végül van rendkívül sok sebesült katona, illetve a frontról hazatért ember a városban. Egyet ne felejtsünk el, a bolsevik pártnak van tapasztalata az illegális tevékenységbe, van tapasztalata, ha úgy tetszik, a terrorig elmenő illegalitásban, és ők rájöttek arra, amire nagyon kevesen, hogy a különféle hadifoglyokat az internacionalizmus jegyében meg lehet győzni arról, hogy támogassák őket. Ennek később lesz jelentősége, ugye már a polgárháború idején. És november 7-én itt Leninék gyakorlatilag egy puccsot hajtanak végre, amikor a Vörösgárda katonái ugye körbeveszik a téri palotát.
Bocsánat, azt, hogy a Leninék? Mert én valahol azt olvastam, hogy Lenin ellen elfogató parancs volt kiadva, és gyakorlatilag az egésznek a gyakorlati megvalósítása Trocki nevéhez fűződik, nem Leninéhez.
Lenin is ott volt, hazajött Finnországból, Trocki szerepe azonban vitathatatlan, őt utólag szorították háttérbe. Ugye ez a bizonyos petrográdi szovjet, ami már 1950-ben is aktív volt, Trockijjal az élen, aki akkor talán 26 éves lehetett, ekkor pedig szintén ő van az élén, ennek rendkívül fontos szerepe van. De Lenin szerepét se vitassuk el. Csak az egy más kérdés, hogy idővel ismerve Trockij számüzetését, halálát, tehát igyekeztek az ő szerepét teljes mértékig negligálni. De itt valóban főszerepet játszik. És akkor gyakorlatilag annyi történik, hogy miután ez egy puccs, és nem lehet valójában forradalomnak nevezni, átveszik a hatalmat, de van két olyan dolog, amire nagyon-nagyon jól ráéreznek, és amiben népszerűvé tudják tenni magukat. Ez, amiben Kerenszkijék hibáztak, az egyik a háborúból való kilépés, és ugye ennek következménye 1918. március 3-án a Brest-Litovszki béke, a másik pedig a földosztás. És aztán bevezetnek több olyan dolgot, ami önmagában még pozitív is lenne, gondolok itt a 8 órás munkaidőre, a polgári házasságra, hosszan sorolhatnám, mindazon dolgokat, amiket ma már alapvetőnek tekintünk, ezt egyébként megcsinálja a Magyar Tanácsköztársaság is itt. Ha tehát csak erről lenne szó, egy pozitív dologról is beszélhetnénk. Az egy más kérdés, hogy megint mondom, egy folyamatról van szó, és hogy ez az egész a polgárháború után, a Szovjetunió megalakulásával, vagy a Szovjetunió belső viszonyának alakulásával, hát egy rettenetes zsarnoki hatalom már nőtte ki magát, azt lehet mondani, hogy rettenetesebbé, mint amilyen a cári rendszer valaha is volt. De ezt itt, ekkor, ugye abban a történelmi pillanatban még nem lehet tisztán látni, utólag sajnos már tudjuk ezt, illetve a magunk bőrén is tapasztaltuk ennek egy részét.
világos kerek történet, az Aurora cirkáló szerepére, valamint hogy volt a ostrom, vagy csak egy amúgy is elhagyatott épületbe besétált néhány engedetlen bolsevik, erre nem maradt időnk, de hát egyszer majd még visszatérünk erre a
történetre. Az Aurora inkább jelkép, de azt gondolom, hogy ez, tehát, hadd idézem Háner Péter kollégámat, aki azt mondta, hogy nem azért foglalták el a Bastille-t 1789-ben, mert az zsarnokság jelképe volt, hanem azért lett az zsarnokság jelképe, mert ostrombolták le és foglalták el 1789-ben. Uh-huh. Tehát nem mindegy, honnan, hova megyünk. Az Aurora jelképpé vált, de igazából az, hogy elsütötték az ágyúit, nem osztott, nem szorzott. A téli palotába pedig bementek, de azért egy ilyen nagyon klasszikus ostromot ne nagyon képzeljünk el, tehát addigra azért ott nagyon nagy ellenállásra már nem lehetett számítani.
Igen. Köszönjük még egyszer, Csaba! Megint szuper volt, úgyhogy jó munkát kívánunk!
Hát azt gondolom, hogy lesz még munkánk ezzel, biztos, hogy kutatgassuk. Talán egy 100 év múlva tisztában látunk.
Biztos. Köszönjük!
Legyen így. Szervusz!
Szervusz. Katona Csaba történésszel merengtünk a múltba a nagy októberi szocialista forradalom 100. évfordulója kapcsán.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit hétfő reggelenként a Millás reggeliben.